Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, én is Krisztus szeretetével. Ugye ezt megtette Tibor testvérem, barátom is. Közben keressétek meg Bibliáitokban az apostol cselekedete második rész 22-es verstől az igét. Felolvasom az igét, aztán majd megnézünk egy kis filmet. Apostol cselekedetei második fejezet 22-es versétől olvasunk igét. Helyeteken ülve kérlek, hogy Bibliáitokban, akinek itt van a Bibliája, természetesen kövessétek az Isten igéjét, hogy hallgassátok figyelmesen. Így hangzik Isten beszéde, Apcsel 2.22-től. Izraelita férfiak, szólt Péter, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok ezáltal felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondta róla Dávid: láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Ezért vidult fel a szívem, és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak birodalmában, azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálatok van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadására mondta azt, hogy nem marad a holtak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától megígért szent lelket, kitöltette azt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámajává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossága, hogy Úrrá és Krisztussá tetőd az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tietek ez az ígéret, és gyermekeitek, és sőt mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavak és lelkükre beszélt, és így kérlelt őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédnek, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Eddig az ige. Ámen. Nézzük meg most ezt a kis filmet. Hát én tudom, hogy ne éppen ünnepi képsorok. Szóval egyik atyafi küldte el a múlt heti prédikáció után nekem ezt a kis filmet, és úgy gondoltam, érdemes megnézni. Én érdekes, nem filmklubos jelleggel, de mégiscsak néhány gondolatot az értelmezés véget, hogy milyen döbbenetes a kívülről manipulált emberi személyiség. Amikor valaki mások vélemény alapján akar lenni olyan, amilyennek úgy gondolja, hogy mások elvárják, hogy legyen. És amikor deformáltá válik, akkor őt is vetíteni kezdik másoknak a tévében. A celeb világ. Egy csomó beteg lelkű, sérült ember, akit aztán összetört életüket mutogatják azok, akik tönkretették őket. És Pünkösd éppen ettől nagyszerű, hogy végre Pünköskor eljött a lehetőség, hogy az legyek, aki vagyok. Hogy nem kell alakoskodni. Nem kell magamat tartani. Mennyi erőfeszítésbe kerül az embernek, hogy tartsa magát, hogy ki ne derüljön a gyengesége, a bűnei, a problémái, a szükségei, az, aki ő valójában. És Pünkös pont ettől nagyszerű, hogy eljött az idő egy új korszak ebben a történelemben, amikor már nem alulról fölfele kell megfelelni az Istennek, vagy valakinek, vagy valakiknek, az Isten áttörte az egeket, lejött a fiában, Krisztusban, kinyitotta az utat, és elküldte a Szent Szellemet, amelyikért pártfogót, aki által azzá lehetek, akinek Isten teremtett engem. Ezért mondja az írás, az erő, a szeretet és a józanság lelkét töltötte ki Isten erre a világra. Azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, pünkösdi üzenetnek, hogy szívvel hiszünk. No, mi is a hitünknek a központja? Az értelem? Igen, értelem lenne, bocsánat. Értem, hát látszik, hogy nem. Tehát úgy olvassátok, hogy értelem. Vagyis szerezzünk sok tudást az Istenről, a világról, gyarapítsuk a teológiai ismereteinket, és akkor ennek hatására egyre jobban fogunk hinni az Istenben. Tanulmányozok, utassuk a teremtett világot, amelyet Isten alkotott, minél nagyobb természettudományos ismeretek teszünk szert, akkor növekedni fog a hitünk? Van, aki bologat, hogy nem. Szeretném a figyelmetekbe ajánlni, hogy például Péter, aki prédikált, egy rendkívül egyszerű galileai halász ember volt, az írás is azt mondja róla, hogy tanulatlan volt. És az első megtérők, a tömegei, a legegyszerűbb emberek közül, jó részt a legegyszerűbb emberek közül, az egyszerű emberek közül kerültek ki, majd később kezdtek megtérni papok, és például Pál apostol is, aki már ugye a világi műveltség szempontjából is magasan képzett volt, aki meg azt mondja, hogy minden kárnak és szemétnek ítélek, amit eddig itt összekaparáztam, hogy valamilyen módon eljussak a megtérés újjászületés által az örök életre. Tehát az is azt mondja, hogy bizony nem a nagy tudás, nem az elmének a brilliáns szárnyalása az, ami által az ember hite növekszik. A hitnek a központja nem a tudás, nem az ismeret. Rengeteg nagyra becsült filozófus és tudós él ma is a világon, akik roppant tudást halmoztak fel az életükben, mégsem képesek áttörni az örökké valóság korlátai tudásukkal. Nem tudnak válaszolni a saját életükre nézve a jövőjükre. Hogy mi lesz velük? Hogyan tudják megnyerni az örök életet? Hogyan tudnak kiszabadulni ebből a dobozba zárt világból? A hit központja az érzelem. Hadd mondjam nektek, hogy modern hitfelfogás egyébként, hogy érzem, itt van az Úr. Jól érzem magam Isten jelenlétében. Tehát, ha jól érzem magam Isten jelenlétében, vastagon itt van a Szent Szellem. Ez egy jellemző hitbeli gondolkodásmód, összekapcsolja az érzelmeket az Isten jelenlétével és a hittel. Az a helyzet, hogy az érzelmeink leginkább becsapnak bennünket. Nézzük meg a felfogható dimenziót számunkra, most vonalkoztassunk el Istentől, és nézzük meg csak saját magunkat és emberi kapcsolatainkat. Hogy mennyiszer ítéljük meg egymást tévesen látszatra. Biztos volt már olyan veletek, hogy látadok valakit, valamilyen érzelmeket generált bennetek az, amit láttatok, vagy másikat mondok, kaptatok egy e-mail üzenetet három sorban, és társítottatok egy érzelmet hozzá, hogy biztos ilyen érzelemmel írta a másik, és amikor leülsz beszélgetni a másikkal, akkor kiderül, hogy semmi köze nincs az érzelemhez, amit te véltél feltételezni a korábbi tapasztalataid alapján, beleéreztél azokba a sorokba. Azok az érzelmek nem róla beszéltek, hanem rólad. És sok esetben így van Istennel kapcsolatban, és az érzelmek, amiket érzünk, nem az Istenről szólnak, hanem mi rólunk. És ezeket tulajdonítjuk az Istennek. Milyen hamis és téves és család dolog érzelemközpontúvá tenni a hitet? Aki az érzelmekre épít, annak a hite olyan, mint a kártyavár. Ha jól tudom, akkor ez a kép itt a Guinness rekord megdöntéséről készült. Talán ez a férfi, jól tudom, ő építette a legtöbb darabból azt a kártyavárat, amelyel Guinness rekordot döntött. Természetesen ilyen kártyavárat építeni hermetikusan lezárt szobában lehet. Ugyanis elég egy megfázott kártyaépítő, aki prüszköl egyet, és bár hatalmas ez a vár, tehát tényleg azt lehet látni, hogy igazán mindennel rendelkezik, tornyokkal, külön épületekkel, épületrészekkel, falakkal, de pillanatokat összeomlik. Ilyen az is, amikor valaki érzelmekre építi a hitét, a legkisebb szellő is összeborítja az egészet. Kártyavár hite kudarca van ítélve Krisztus nélkül, és összeomlik. Másik kérdésem, hogy a hit központja az akarat? És gyakori gondolat, akár keresztényeknél is, hogy akarnod kell, akar változni, akar engedelmeskedni, akar követni Krisztust, akar olvasni a Bibliát, akar imádkozni, akar szeretni a másikat, akar. Önmagában attól, hogy valaki összeszedi az erejét, elegendő ahhoz, hogy élő hite legyen? Hogy feltétel nélküli bizalommal bízzon az élő Istenben? Hogy megjelenjen a szellemében, a szívében az a végtelen békesség, amely azoknak a szívben van, akik úgy tudnak megpihenni az atya kebelén, mint a gyermek, a csecsemő az anyja ölében? Vagy akik úgy tudnak biztonságban lepihenni, mint akik a világ leghatalmasabb urának a szolgálatában állnak? És legfelkészültebb, és leghatalmasabb királynak a seregében állnak? Nem elég erősen akarni ahhoz, hogy változás történjen az életünkben. Nem elég erősen akarni, hogy igazán előre haladjunk szellemi értelemben. Néhány ember összeszedi az erejét, és valóban képes még a saját teljesítményét is túlszárnyalni, maximalizálni, kifeszíteni határait. Néhány vasakaratú ember rendkívül dolgokra képes, kevesen, de meg tudják tenni. Olimpiai csúcsokat döntenek, persze sokszor pótszereket használva, kifeszít a saját határaikat, és elérnek dolgokat. De még ez a vasakarat sem tudja áttörni az örökké valóság kapuit. Ők sem tudnak bejutni az örökké valóság dimenziójába, az örök életbe. Nem tudják ezt megszerezni. A római levélben ezt mondja az apostol, Pál apostol, ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyüllő Istené. A kegyelmet, a hitet, azt nem lehet megszerezni emberi teljesítménnyel. Azt a könyörülő Isten adja ajándékba. Az ember szívébe és szellemébe. A prédikáció, a pünkösdi prédikáció folytatódik, és azt olvassuk, mint a szíven találták volna őket. Tehát nem biztos, hogy jól látszik ez a kép, amit kivetítettem. Itt egy kalapáccsal és szeggel a kezében áll egy férfi. Jézus ölében mindenki megsemmisült. Kezében van még a kalapács és a szeg, amelyel átszegezte a Krisztust. És összeesik, elhagyja minden ereje, és Krisztus pedig átölel és megtartja. Döbbenetes kép. Az, aki kiszegelte a keresztre, aki átdöfte a testét, az, aki a halálát okozta a Krisztusnak, végső kétségbeesésében, Krisztus karjaiban talál megtartást és megmenekedést. Igen, hát valójában a pünkösdi üzenet ez. A pünkös nagyszerű üzenete pontosan ez, hogy a kalapáccsal, kezekkel, szegekkel a kezünkben esünk az Isten kezébe, akitől nem az ítéletet kapjuk, hanem a megbocsátást és a szabadítást. Péter a következő szavakat mondta. Azt, aki az Isten elhatázott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által keresztre feszítettetek és megöltétek. És a másik ilyen pedig azt mondja, tudja meg tehát Izrael egész háza és teljes bizonyossága, hogy úrrá is Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, aki ti keresztre feszítettetek. Azt mondja az írás, hogy amikor meghallották ezek az emberek, ezeket a szavakat, Péternek a szavait, azt mondja az írás, hogy mint a szíven találták volna őket. Ez olyan erős kifejezés, hogyha azt érezni, és azt látnád, hogy a szívedet átdöfik lándzsával. Olyan erős kifejezés ez, mint hogyha azt mondanám, aki szíve gyökereig hatott ez a szó. A legbensődet rendítette meg. Halálos szúrás kapott a bensőd, a szíved. Halálos sebet kaptál ettől a szavaktól. Szóval meghalok, elvesztem. Bűnös ember vagyok, elvesztem. Nincs menekvés. Egy megrendítő tapasztalat, amikor hallották Péternek a prédikációk az emberek, átszúrták volna az Isten beszédével a szívüket. Nem csupán az érzelmeiket, vagy az értelmüket járta át Istennek a beszéde, hanem a szívük legmélyét, a gyökereig hatott Istennek a beszéde. Ti vagytok azok, akik megöltétek. Ti vagytok azok, akik megfeszítettétek. Szóval nekünk is ma, mi vagyunk azok, akik kalapácsai szegekkel vagyunk az Isten kezébe. Ma is. Nem lettünk mások. Azok sem, akik hitre jutottunk. Ugyanazok vagyunk, kalapáccsal és szegekkel. Mi vagyunk azok. Valószínűleg ezek az emberek, akiknek szólt az ige, nem vettek részt a keresztrefeszítésben tevőlegesen, mert a pogányok keze által történt, Pilátusnak adták oda, hogy tegye meg. De mégis azt mondja, hogy Péter, ti vagytok ezek. Mi vagyunk ezek. Én vagyok, és te, aki az Isten fiát, Krisztust megöltük. A zsidókhoz írt levélben olvassuk az Isten beszédéről, mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélő karnál, áthatol az elme és a lélek. Tehát a gondolat, érzelme, akarat, világa, szétválásáig, ízületek és velők, szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremmény, amely rejtve van előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Visszautalok a kis filmre. Annyira akart más lenni, annyira akart máshoz hasonlítani, hogy beleszakadt az élete. És azt mondja az írás, hogy igazán csoda az, amikor az ember az Isten szín előtt észrevesz, hogy mezítelen. Azt mondja Ádám, amikor kérdezi Isten, hogy hol vagy a bűneset után, elrejtőztem előled, mert mezítelen vagyok. Az Isten igének hatása az első munkája az életünkben, amikor Isten keresi az embert, a csodálatos munkája, amikor észreveszi és leleplezik az ember szívében, hogy mezítelen vagyok, védtelen vagyok, nincs mivel takargassam magam. Az Isten előtt az vagyok, aki vagyok, állánát úr. Nincs, mivel eltakarjam a szégyent, a bűnt, a vétket. Nem tudok valahol, sehova bújni. Amikor Isten igéje igazán hangzik, és Isten igéjét úgy olvasom azzal a szívvel, akkor Isten igéje leleplezi az életünket. Lehánt rólunk mindent, mint a kukoricáról a háncsot. És ott van maga a kukorica úgy abban a formájában, ami nincs védelem, nincs, nem tudok hova bújni. És ebből fakadhat az ember számára az igaz bűnbánat és megtérés. Az igaz bűnbánat és a megtérés. Ugyanis van hamis bánkódás. Önmagában a bánkódás még nem jelent igaz megtérést. Sok mindenért bánkódhatunk az életben. Sok mindent bánhatunk is, hogy megtettük. Gondolataink is lehetnek, amelyek talán a fájdalmunkról szólnak. Mondhatjuk azt, senki nincs olyan nagy bajban, mint én. Mondhatták volna ezek az emberek is. Tényleg, én vagyok itt legnagyobb bajban a világon. És nem tudott volna segíteni rajtuk az Isten. Mert ez hamis bánkódás. Ez még nem a lényeg. Ez nem arról szólt, amikor valakit szíven üt az ige. Vagy mondhatnám azt is, engem senki sem szeret. Mondhatnak meg az emberek is, hogy Péter, olyan messze ide jöttünk ünnepelni, hát valami jobb kis prédikációt mondhattál volna. Engem senki nem szeret. Se a feleségem, se a gyerekeim, se a főnököm. Én ilyen kis szeretetéhes ember vagyok. Ugye? Ez hamis bánkódás. Ez nem hoz változást. Ebből nem lesz igaz megtérés. Aztán mondhatná azt is, hogy egyedül vagyok. Mint Ádám. Elbújtam, mert féltem. Olyan egyedül érzem magam. Az a baj, hogy ettől még egyelőre is maradunk. Aztán az a baj ezekkel a hamis bánkódásokkal, hogy az ember szíve ezeknek hatására megkeseredik. Depresszióra fordul. Elhagyja magát. Aztán megjelenik az életében a harag, amely felé jobban sodródik. Ebben a szívben megjelenik az irítség, mert maga körül forog. Magát látja nagyon rossz helyzetben. Hány ember él ma így ma Magyarországon? Egyszer azt mondta valaki, hogy figyelte a buszon a beszélgetéseket, és az emberek két dologról beszélgetnek leginkább ma Magyarországon. Az egyik, ócsárolnak valakit. A másik, fényezik saját magukat. Amikor másokat szidnak, azért szidják őket, hogy ők magukat jobban érezzék, hogy ők jobbak, mint mások. Ugye, amikor az ember maga körül forog, a rothadt, romlott természete körül forog, akkor megjelenik benne a harag, a gyűlölet és az irítség. Egyre gonoszabbá válik a szíve. És aztán úgy kezdi látni a többi embert, hogy neki könnyű. Nekem mekkora problémáim vannak. És akkor, ha így gondolkodnék, megkérdezhetem magamtól, honnan tudom, hogy Petinek milyen problémái vannak? Honnan tudom, hogy neked milyen problémáid vannak? Honnan tudom, hogy ahova eljutottál, hogy jutottál hozzá? Hogy jutottál el? Mennyi könny, mennyi fájdalom, mennyi harc van a te életedben? Honnan tudom, hogy neked könnyebb, mint nekem? Honnan tudom? Honnan tudom, hogy neked mi nehéz? Én vagyok az Isten. Elvakítja a gyűlölet, az irítség az embert, és elkezd olyan képeket követni, képeket, kliséket gyártani, amely nem a megtéréshez vezeti. Ez még hamis bánkódás. Az a baj, hogy ez a fajta hozzáállás, gondolkodásmód, amely sodorja az ember szívét a gyűlölet felé, igazán büszke és kevés szívből származik. Amikor mindenkivel foglalkozok, csak magammal nem, akkor szidok másokat, amikor mások felé akarok emelkedni, amikor másokat okolok, sőt, amikor emberektől várok segítséget. Ez mind egy dologra beszél, büszke és kevés a szívem. Nem ütötte még át a szívemet az evangélium igéje. Még mindig én élek. Még mindig az én romlott természetem él a mulandóság korlátai között. És amikor az emberrel megjelenik ez a fajta irítség, gyűlölet, akkor döbbenetes dolgokat szoktak mondani még magukat hívőknek nevezők is. Azt mondják, félek a gyülekezettől. Félek a testvérektől. Félek a lelkipásztortól. Milyen döbbenetes démoni tanítások ezek. Nem a Szent Szellem tanítja az embert, hanem a démonok tanítása idegeníti el a szellemét, a szívét, pontosan azoktól, akik által az Isten szólni tudna hozzá. Milyen ördögi dolog ez. Másik hamis dolog a megtéréssel kapcsolatban, amikor azt mondja valaki, hogy én őszinte vagyok. Emlékszem, volt egy bácsi egyik gyülekezetben, az ott a szava járása, hogy én őszinte vagyok, ami a szívemben a számon. Ugye ezt nem őszintiségnek hívják, hanem bolondságnak. Mert tézállat a számra, őriz ajkai nyílását, hogy ne szóljak álnokságot, mondja Dávid. Tehát azt mondja, hogy a kulcsa, számnak a kulcsa te kezedben legyen. Ó, Uram, nagy szüksége van erre a kegyelemre nekem is. Istenem, bocsáss meg, mennyi marhaságot beszéltem én is, mondjuk csak ezen a héten. Bocsássa meg az Úr. Bocsássa meg az Úr. Kedveseim, az őszintesség önmagában nem Krisztusi erény. Az ember hajlamos arra, hogy leöntse egy vallásos mázzal saját romlott bűnös életét. És igazolja tetteit, bűnös tetteit valamilyen igevers tákolmánnyal. Megtérni nem akar, Istenek engedelmeskedni nem akar és nem tud, ezért bűnös cselekedeteit elkezd igazolni hazugságokkal és hamiságokkal. És azt hiszi, hogy őszinte. Hogy ő mennyire őszinte. Az őszinteség még kevés. Még nem krisztusi magatartás. Hamis mázzal leönteni a konfliktusokat, házassági problémákat, egyéb problémákat, gondokat, és ehhez gyártani hamis ideológiát, és ezzel indokolni a bűnt, gyávaság. Gyávaság. Zsidóközét levélben azt olvassuk, hogy ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozna, és sokakat meg ne fertőzöm. Az evangélium által átdöfött szív kegyelemre vágyódik. Krisztus keresztje felé törekszik. Már nem másokat okol, nem másoktól remél segítséget, hanem az Úr felé törekszik, és kegyelemre szomjazik. És mit akar az ördög? Pontosan a kegyelem forrásától akarja elválasztani az ember szívét. Mit tesz az az ember, akinek átdöfte a szívét az ige? Aki halálos sebet kapott? Könyörög kegyelemért és irgalomért. És megy a kereszthez, megy Krisztushoz. Kér irgalmat, kegyelmet, változást. Ő maga. Nem a világnak kell megváltozni, nem a kormánynak kell megváltozni. Nem a munkatársának kell megváltozni, nem a feleségemnek kell megváltozni. Hanem azt mondja, én akarok megváltozni, hanem könyörülj rajtam, reménytelen ember vagyok. Reménytelen vagyok, reménytelen eset vagyok. Annyit küszködtem, annyit kínlódtam, annyit akartam. Olyan sok tudást szereztem, olyan sok élményem volt veled, és mégsem változtam meg. Jeremiás azt mondja, elmúlt a nyár, vége az aratásnak, és mégsem szabadultunk meg. Meddig akarsz még a bűneidben élni? Meddig véded még a szívedet az evangélium kardjától? Meddig nem engeded még közel magadhoz az Istent? Mire az ökölbe szorítás? Hogy én erős vagyok, még tartom magam. És mire tartod magad, kedves? Ess az Isten kezébe, kalapáccsal és szegekkel a kezedbe. Essünk az Isten kezébe, kalapáccsal és szegekkel a kezünkbe, és mondjuk azt, ez vagyok, Uram, könyörülj rajtam, veléig romlott vagyok. Nem tudom magam megváltoztatni. Ez az igazság, most őszinte vagyok, de veled. Nem mások ellen, nem mások életére nézve, hanem magamra nézve, előtted. És azért vagyok őszinte, mert valójában leleplezted, mi van bennem. És az is kegyelem, hogy meglátom magam olyannak, amilyen vagyok. Ez is kegyelem, hogy vége az állatosbának, vége a képmutatásnak, a hazugságnak, a maszatolásnak. Az önvédelemnek megadom magam neked. Pünköst. Csak így jöhet pünköst az életünkbe. Csak így áraszthat el Isten szelleme bennünket. Eleven tűzzel, élettel, bölcsességgel, kinyilatkoztatással. Nincs más út. Pünköstkor sem volt. Ezek az emberek, akik hallották az ige hirdetést, feltettek egy kérdést. Nem kifogásokat kezdtek sorolni, hanem azt mondták, igaz. Mi öltük meg? Én vagyok az az ember, aki megöltem Krisztust. Én vagyok az, aki idegen vagyok az Istentől, és vétekben, bűnben vagyok. Én vagyok. Most mit tegyek? Hogyan kerülhetek ki ebből az állapotból? Akinek a szívét eltalálja az evangélium, ezt kérdezi Istentől. Nem kifogásokat gyárt és magyarázza a semmit. Hanem azt mondja, ez vagyok, mit tegyek? Az evangélium nem filozófia. Az evangélium nem az elmének szól, hanem a szívnek. És amikor a szívet megérinti, akkor azt megtérésre, változásra hívja. Örömüzenet, melyben megvan a változás reménye, ereje, megvan benne a jövő. Azt mondták ezek az emberek, nem akarok olyan lenni, mint ami voltam, elég volt. Mit tegyek, hogy megváltozzon, ami eddig volt? És Péter azt mondja nekik, térjetek meg. Térjetek meg, halleluja. Mit jelent?
megváltozni a szándékot, a gondolkodás, megváltoztatni a szándékot, gondolkodásmódot, megbánni mindazt, ami eddig Isten ellenes volt, ami képmutató volt, hazug volt, romlott volt, mocskos volt, szennyes volt, ami az irítség volt, ami a mások okolása volt, ami a másokkal foglalkozás volt, ami a magunk fényezése volt, megtérni mindebből, megutálni, meggyűlölni a végletekig. És feltámad bennünk a reménység, hogy Uram, kezedben van változás. Változtass meg, mit tegyek, térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket. Ezt mondja Péter, ezt mondja a Szentlélek, ma nekünk is. És aztán merítkezzetek be, ha hitre jutottatok, ha Krisztust akarjátok követni, akkor merítkezzetek be úgy, hogy meghagyta nekünk, hogy mi is megtettük, mondják az apostolok. Akkor szánjátok oda az életeteket, kövessétek Krisztust, ne csak pártolótagok legyetek. Nem csak távolról szemléljétek, hanem szorosan szálljátok az életeteket az ő követésére, hogy megmenekülhessetek. De mindaz, aki az ő jelenlétében, az ő közelségében van, azban törik át az örökkévalóság hite, és annak az élete menekül meg az örökkévalóság szempontjából, az örök életre. Akit megérint az evangélium, az nem tud többé úgy élni, hogy eddig élt. Az nem tud többé úgy élni, hogy eddig élt. Mert új élet fakad benne. Azt is mondja Péter, más szavakkal is folytatva a beszédét, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Szabaduljatok meg végig a görbeutakon járóktól, a ferdeúton járóktól, akik össze-vissza mennek, a hamisaktól, ravaszaktól, az álnokoktól. Szakadjatok el az emberek hitetlen beszédeitől. Szakadjatok el a gúnyos megjegyzéseitől, mikor attól féltetek, hogy mit fognak szólni az emberek. Szakadjatok el ettől. Az életmódjuktól, az életvitelüktől, ahogy éltetek eddig. Szakasszátok el magatokat. Nincs már folytatása annak az életnek, amit éltem, ha megtértem. Megszakadt az életfolyam, és egy új élet kezdődött el, amely Krisztusban van. Krisztusban van elplántálva. Krisztus maga a gyökere, és a Krisztusban vetett hit. Ne az emberek gúnyos megjegyzéseivel foglalkozzatok. Ézsaiás proféta így szól a 30. rész 15. verstől a 18. versig. Mert így szól az én Uram az Úr, Izrael Szentje, a megtérés és a higgadság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt ad a nektek, de ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell, gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a helytetőn, és egy zászló rúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmeztessen. Még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Amen. Azt mondja az írás, hogy a félelem megjelenik annak életében, aki magában bízik. A félelem jelenlét egy ember életében azt jelenti, hogy önmagában bízik. A maga erejére támaszkodik. A maga bölcsességében reménykedik. És nem akar megtérni. És több helyes ítélet egyébként az embereken ez a félelem. Félelem a jövőtől. Félelem emberektől. Félelem szellemektől. Félelem a haláltól. Ami megjelenik, és a zsidó nép életére még nem is térek ki, hogy mekkora félelem kötözi a zsidó embereket, mint ítélet, akik nem bíznak az élő Istenben, és nem fogadták el Krisztust, mint messiást. Mint ítélet az ember életén a félelem. De azt mondja az írás, hogy a megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, ha lenyugodnátok, és őszinték lennétek önmagatokhoz Isten előtt. Ha nem kapkodnátok össze-vissza, milyen az az ember, aki fél? Kapkod jobbra-balra. Egyszer ebbe vág bele, egyszer abba vág bele. Egyszer ehhez szalad, aztán ahhoz szalad. Mindig szalad valahova. Mindig valamilyen erőforrás keres. Mindenkibe bízik, de nem akar megtérni. pedig azt mondja, megtérés és igazság segíten rajtatok. A bizalom, az Istenvel, tehát bizalom erővel tölten el benneteket. De nem akarjátok, és ennek vége a szétszóratás, ugye? Hullik szét az ember élete, dekoncentráltá válik, romlanak a kapcsolatai, pusztul a családja, anyagi élete, olyan, mint amikor egy viharos tengeren lévő hajót megkezdenek a tenger hullámai. Elkezdik megbontani. És most tudjátok, hogy azért veszélyes, hogy a zátonyon fut egy hajó, akkor elkezdi a hullám hátulról verni a hajó hátulját, ugye fixen van a hajó, és elkezdi széllyel tördelni, szépen lebontja. És ilyen az a hívő élet, amelyik megreked. Az életnek viharai hullámai elkezdik az életét megbontani, összetörni. Egyre kevésbé hasonlít már a valamikori valójára. Mert megfeneklett az élete. Nem tud a hullámokon Isten kegyelméből menni, és fennmaradni a vizen, hanem megrekedt az élete. Ezért bátorít bennünket az Isten igéje, hogy Isten még kegyelmes, még vár, hogy megkegyelmeztessen. Hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, azaz utálja a bűnt, de boldogok mindazok, akik benne reménykednek, mert megtapasztalják a bűnbocsánat kegyelmét. Folytatja Péter az prédikációját, és a prédikáció kapcsán pedig Lukács a fejezéseit, akik pedig hittek a beszédnek, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Na most a Bibliában ez a beszéd, ugye ez nem egy filozófiai beszéd volt, mint ahogy mondtuk. Nem egy ember okoskodás volt, hanem a Biblia azt mondja, a logosz volt. Az Istennek az igét hirdette Péter. Az Isten szavát hirdette, nem a maga bölcsességét. És azt mondja, akik hittek ennek a szónak, amelyet Isten mondott, az Isten beszédének, akik hittek, azok bemerítkeztek. Nem a csecsemők tehát, hanem akik hitre jutottak, ez nagyon fontos. És azok pedig bemerítkeztek. Mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk, és így születik meg a gyülekezet. Jézus nem alapított gyülekezetet, ő a zsidók között prédikált leginkább. A gyülekezetet a Szentlélek alapítja meg, a Szentlélek kitöltetésével alakul meg a gyülekezet. Először Jeruzsálemben, ez volt az első gyülekezet a történelem folyamán, és a Szentlélek által jön létre a gyülekezet. És a római levélben a szívvel való hitről ezt mondja az apostol a 10.9.11-ben, ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, azaz megmenekülsz, megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk, azaz megszabaduljunk. Az írás így szól, aki hisz, ő benne nem szégyenül meg. Tudjuk ezt a mondatot mondani? Még egyszer elolvasom, aztán próbáljuk együtt. Aki hisz, ő benne nem szégyenül meg. Aki hisz, ő benne nem szégyenül meg. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. A hit központja a szív. És a szívben egy módon lesz evangéliumi üdvözítő hit, ha átüti az ige. Halálosan. Akinek az ember romlott természetét, a lényének legmélyét, az evangélium kardja átütötte halálosan, annak a szívben születhet meg az örök életre való hit. Annak az életében jöhet a halálból élet. Aki már nem magában bízik, nem a maga erejére támaszkodik, nem emberekben bizakodik, hanem egyedül és kizárólag Jézus Krisztusban. Egyedül és kizárólag az mindenható egyik az örök Istenben. Ez a hit üdvözít. És ez a hit nem marad titokban. Jellemző erre a hitre, akiben ez megszületik, hogy nem hallgat, hanem vallásra szól. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást arról, amit Isten szabadításként elvégzett az életünkben. A vallástétel nem a szabadulás forrása, hanem a szabadulás következménye. Nem azért szabadul meg az ember, mert bizonyságot tesz. Ez is hazugság. Ha azért tesz bizonyságot, mert megszabadult. Milyen csoda, amikor megtapasztaljuk, hogy imádsággal meghallgat bennünket az Isten, és csodálatos változásokat hoz. Hát vallást leszünk arról, amit ő tett. El se tudnánk hallgatni. Hogy emlékszel rá, imádkoztunk, és a családomban változás történt. Egy beteg meggyógyult. A szüleim megbékültek. Rendeződtek a munkahelyi konfliktusok. Isten cselekedett hatalmas módon. Dicsőség ezért neki, halleluja. A vallástétel abból fakad, amit átéltem az Úrral. Ahogy ő engem megszabadított. A 2.42-ben az apostol cselekedeteiben így olvassuk ezt az új gyülekezetet. Az új gyülekezetnek ezek voltak az ismérvei. Ezek pedig kitartóan, nem havonta egyszer, vagy nagy vallási ünnepeken, bocsánat, gyerekbemutatáson, elnézést, de az igazság, hanem kitartóan vettek részt, miben az apostoli tanításban, azaz az Isten tiszteleteken. Megfizették az árát. Akkor nem locsoltak, nem kapáltak, vagy nem a Forma 1-et nézték, vagy nem a magyar válogatott világbajnoki selejtezőit, hanem az Urat szemlélték. És azt mondták, megértették a szívükből nekem és a házam népének, az Úr szolgálatában van a helye, mert ő megmentett engem. Ő az életem. Ő az életem forrása. Mindent tőle kaptam. Ő a gyermekeim jövője. Ő az unokáim jövője. Ő a dédunokáim jövője. Ő az ükunokáim jövője. És azok gyermekeinek, unokáinak, dédunokáinak és ükunokáinak a jövője. Mert ezzel ízig áld meg az Isten. Olyan távlatok ezek az Isten áldásával, amit fel sem foghatunk. Ezért szolgálom én őt. Ezért szeretem én őt. Mindennél és mindenkinél jobban. Mert engem ő megmentett. Mert a szívemet megtörte. Megsebezte halálosan. És élet adott nekem. És részt vettek a közösségben, új reménycsoportokban, részt vettek az imádkozásban, elmentek az ima alkalmaira, amikor a szentek együtt imádkoztak, és nem a rövidebbet nézték, nem a könnyebbet nézték, mert a szívük mozgatta őket, nem vallásos szokások. Az evangéliumi hívő vágyakozik ezekre. Akiben az élet van, szomjazik ezekre. Nem terhes neki. A rothat romlott természetnek ezek mind terhesek. Ezért kell megtérni naponként. Akinek a szívét halálosan megsebezte az evangélium, az tudja, hogy minden nap meghal, hogy minden nap élhessen. És még néhány gondolat. És megkapjátok a Szent Lelket ajándékul, a Szent Lélek ajándékát, szól a prédikáció. Így olvassuk Jézus szavait, és erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. A Szent Lélek a megtérés idejutott szemét tudja betölteni. A Szent Lélek csak a megtérő és hitre jutott szemét tudja betölteni, senki mást. Amikor a Szent Lélekkel újra be akarunk töltekezni, szintén ez a kulcs, a megtérés és a bizalom. Vissza kell nyúlni oda, ahol az evangéliummal találkoztunk, Krisztushoz. Hogy Krisztusban van az élet és a bűnbocsánat, az örök élet, a szabadítás, a közösség az élő Istennel, a közösség a Szent Szellemmel. És mit ígér a Szent Szellem kitöltetésével az Isten? Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét vagy szellemét, 2 Timóteus 1:7-ben olvassuk ezeket. Erőt kapunk, szeretetet kapunk, és józan gondolkodást kapunk az Istentől, a Szent Szellem által. Erőt kapunk a mindennapi élethez, erőt kapunk kitartani a nehézségekben, erőt kapunk arra, hogy Istennek adjuk a dicsőséget a sikerek közepette, és nem magunkat fényezzük. Erőt kapunk a bűnnel szemben, erőt kapunk az ördöggel szemben, erőt kapunk az Istennek való engedelmességre, erőt kapunk arra, hogy megértettünk az igéből, meg is cselekesszük, nincs benne a programban az, hogy magunk erejéből képesek vagyunk hívő életet élni. Isten szellemére van szükségünk, és adja az Isten az ő szellemét. Méghozzá szemrehányás nélkül adja. Azt mondja, atyátok ad nektek Szent Szellemet. Ha ti tudtok jó dolgokat adni gyerekeiteknek, unokáitoknak, mennyivel inkább ad nektek az atyátok Szent Szellemet, ha kéritek tőle. És itt van a következő ige, azt mondja az 1 Korintus 14:1, törekedjetek a szeretetre, buzgón kéritek a kegyelmi ajándékokat, a karizmákat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Ki fogja buzgón kérni a karizmákat? Hadd kérdezzem, kedves testvérem, tőled, mikor imádkoztál utoljára karizmákért? Mikor kértél utoljára Istentől kegyelmi ajándékokat? Mikor imádkoztál utoljára arra nézve, hogy amit kaptál kegyelmi ajándékot, fel legyen gerjesztve, és eleven élő tűz legyen benned Isten szereme által, és hatékony tudj lenni? Te mikor tetted utoljára? Azt mondja, hogy tegnap. Halleluja. Én meg ma. Uram, itt van minden jegyzetem, vedd a kezedbe, mert rövid nem ér az egész, ha te meg nem állsz, és azt nem szól, amit te. Azt fogja ezt tenni, aki az Istent akarja szolgálni. Aki nem maga körül forog, nem a maga életét akar élni, hanem azt az életet akar élni, amire elhivatott. Aki építeni akar Isten országát, aki építeni akar a testvéreit, a családját, aki szolgálni akar az emberek felé, aki nem maga körül forog, azt fogja kérni a kegyelmi ajándékokat. Az összes többi meg elfeledkezik erről, még arról is elfeledkezik, amire kapott. Nem, hogy még kérjen ezen felül kegyelmi ajándékokat, Szent Szellemmel a betöltekezés, minek az? Hát testi életet lehet a Szent Szellem nélkül is élni. Szellemit nem lehet élni. Vizsgáld meg magadat. Vizsgáld meg magunkat. Mikor imádkoztunk utoljára, hogy töltsön be a Szent Szellem bennünket? Mikor kértük Isten szellemének az erejét, józanságát, bölcsességét, szeretetét? Mikor kértük azt, hogy Isten szelleme töltsön be bennünket, hozzon ajándékot, mert nem tudom az ajándékai nélkül végezni a szolgálatot. Nem tudok ajándékai nélkül hatásolni az emberekre, mert emberi beszéd lesz, filozófia lesz, csupán, amit mondok. Nem lesz Isten szellemétől áthatott evangéliumi ige. És benne maradok a bűnben, a romlottságban, a reménytelenségben, Isten szelleme nélkül. Na de hát Isten szellemével betöltekezni megtérés, és itt nélkül nem lehet. A megtérés és a hit az alapja annak, hogy betöltjön Isten szelleme. És az a gondolkodáspont, hogy Isten királyságában élek, és a Földön azért vagyok, hogy munkatárs legyek az élő Istennek. És az összes többi csak ezután jön. Ha nem így gondolkodunk, mérhetetlen módon tud megkötni bennünket a világ szelleme. A testi dolgok, az anyagi dolgok, az irítség, a félelem, a szorongás, és minden más rettenetes bűn, amelytől az Isten meg akar szabadítani bennünket Krisztusban, amelyre megvan a szabadítás Krisztusban, amely benne van a csomagban. De ez nem automatikus. Nem automatikus. Kell a te szíved és életed, és azt mondani, Uram, megsebeztél engem halálosan. Eltalált az igéd. Én tényleg ez vagyok. Tényleg megfelelkeztem rólad. Azt se tudom, mikor imádkoztam a Szent Szellemmel a betöltekezésért. Azt se tudom, mikor gondoltam arra, hogy az ajándékai, milyen ajándékai vannak, és hogy tudnék ezzel én áldással lenni emberek számára. Uram, én világivá lettem. Testivé nyomorodott a szellemi életem. Betegesen magam körül forgok. Nem öltem meg ma a romlott természetet. Nem vettem tudomásul, hogy halálban van. Nem ébredtem ma rá, hogy halott, mert eltaláltad a igéd, hogy élhessek neked. Csak az tud így élni és gondolkodni, akinek a romlott természete, szíve halálos sebet kapott, amikor az evangélium igéje átdöfte azt. Ezért naponként meghal a régi életnek, hogy Krisztussal és Krisztusnak élhessen. Halleluja! A Szentlélek ereje által, bölcsessége, józansága által. A Péter levelében, mert hát arra kaptunk Szent Szellemet, hogy harcosok legyünk. Nem arra kaptuk a Szent Szellemet, hogy jól érezzük magunkat. A jó, hogy jól érzem magamat, az ajándék. Hogy békességem van, örülök, hogy megnyugvás van a szellememben, az egy ajándék. Az Istennek a jelenlétének az áldása a hívő ember életében. Még a viharok közepette is. Péter azt mondja, a minden kegyelem Istene pedig, halleluja, a minden kegyelem Isten, nem kevés, nem dekázza Isten a kegyelmet, hanem a minden kegyelem Isten és forrása. Aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és hatalom örökkön öröki. Amen. Halleluja. Az Isten kegyelme az, amely által meg tudunk erősödni, alapozódni a Krisztusban, aki a dicsőség mindörökké. És még a Máté evangéliumából néhány igeverse, a Máté 24:11-14-ig. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Mennyire szükséged van ma neked és nekem a Szent Szellem szeretetére? Milyen nagy szükségünk van arra? Nem kérdezem meg férfiak, és nem kérdezem meg asszonyok, hogy hányszor vagytok szükségben arra, hogy szeressétek férjeiteket és feleségeteket. Hányszor az a helyzet, amikor meleged van a másikból? És a hozzád legközelebb állóról beszéltem. Nem azokról, akikbe belerúghatsz, úgy gondolod, hogy még jót is teszel. milyen nagy szükség van az Isten szellemétől való természetfeletti szeretetre az életünkbe. Aki még az ellenséget is tudja szeretni. És nem ott, az Isten szeretet az nem arról szól, hogy elgondolod, hogy megbocsássak-e a férjemnek. Őrület, érted? Rémisztően testiek tudunk lenni. Azon gondolkodunk, hogy sértődjünk-e meg a másikra, vagy bocsássunk meg neki. Amikor hívő testvérénkre haragszunk, sőt gyűlölet lesz a szívünkbe. Milyen romlott testi dolog ez? Mi köze ennek a Szent Szellemhez? Milyen nagyszerű dolog, igaz? Amikor érzed a testi romlottságot, a haragot, az indulatot, és kiérd Isten szellemét, adj nekem erőt, Uram! Add nekem a te szeretetet, Uram! És egyszerűen ad erőt az Isten jó döntés hozni, és a szellemet fölszabadul, örömmel tölti el az Isten igéje. Vagy szinkronban a Szent Szellem ad szeretetet természetfeletti módon az ember életébe. Meg tud bocsátani, el tud engedni adósságokat a másiknak. Milyen csoda! Ezért adott a Szent Szellem. Nem vagyunk magunkra hagyva. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának pedig ezt az evangéliumát. Hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Azt mondja az írás, aki mindvégig kitart, azaz a célig helyt áll, helyén marad, elhívásában áll meg, nem adja fel a helyét. Aki mindvégig kitart, az a szabadulásban marad, a megszabadított állapotban marad. Mindez, aki a helyét elhagyja, aki feladja, az elveszíti a szabadulását, mert visszamegy az iga alá. Az ördög láncai alá. Ne feledjük el, hogy az út, aki az Úr Jézus Krisztus, keskeny. Ez az út a mennybe vezet, és oda az utat egyedül a Szent Szellem tudja. És a Szent Szellemből betöltekezés nélkül eltévedünk. Az út keskeny, az utat egyedül Jézus lelke tudja. A Szent Szellem, a pártfogó, a vigasztaló, az erőt adó, Isteni Szellem. Bizony ahhoz, hogy el ne tévedj és el ne tévedjünk. Ezért aratott Isten Szent Szellem a pünköstkor. Nem mint teológiai ismeret, mint vallásos történet, hanem mint személyes, rendkívüli szükség. Ki nélkül nincs élet. Kinek nélkül nincs biblia értelmezés. Kinek nélkül és Szentlélek nélkül nincs megértése a Krisztusnak, az evangéliumnak. Nincs út a mennybe. Csak tévegés van. De a Szent Szellem által van erő, van szeretet, és van józanság. Bölcs ítélőképesség. Az élet minden területére nézve. Mert nem hagyott bennünket árván az Úr, elküldte megért pártfogót, a vigasztalót, Istennek drága szellemét, Szent Szellemet, akit mindazok kapnak, akik megtérnek, és hisznek Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Amen.